19. fejezet. Szerelem tévedései. A ma síralmas jelenet után, melyben Erdély asszonyai hasztalan idéztek könnyeket és szégyenpírt férjeik arcaira, csak egy kebelben maradt még csillagsugára a reménynek. A szép Bildi Aranka volt az, kémidőn mindenkinek szeme saját könnyeivel volt tele, tudott bíztató szavakat suttogni barátnéjához, s időn mindenki elhagyá, utolszor ölelte meg, és erős hittel mondá neki, ne félj, megszabadítlak. Erdély ifjai is mondák ezt, ne félj, megszabadítunk, de a sors vakot vetett. A lesbe állt a lakosok csak a kíséretet fogták el, nem a foglyot, s kárba dőlt a szép fáradtság. Bédi Aranka azonban anyjától elkérezve elment Gernyeszegre barátnéját Teleki Flórát meglátogatni. Ott a két nemes hajadon összebeszélt, hogy ők írni fognak két levelet ismerőiknek Magyarországra. Mindazon hang, melyen a levelek írva voltak, mint pedig a személyek, kikhez intéztettek, erősen rajzolják a két szűz jellemét. Az egyik írt Tökölinek, a másik Ferízbégnek, hogy melyik ide, melyik amoda, azt mondanunk sem kell. Midőn készen voltak leveleik, felolvasták egymás előtt. Teleki Flóra levele így szólt Tökölihez. Kegyelmes jó uram! Azon eset, hogy én soraimat kegyelmethez intézem, mutatja azon végső állapotot, melyben el kell takarnom az arcpirulást, s fölkeresnem kegyelmedet, kit kerülnöm illenék. De élet és halál forog kérdésben. Emlékezzék kegyelmed vissza azon pillanatra, midőn a Rumniki kastélyban három hajadont látott egymás átölelve, kik közül egyik én valék. Akkoron mi egymásnak hű barátságot esküvénk, s résztvevést egymás sorsában. Egy közülünk-e percben a halál révén áll, és az Sturza Mária, kinek balsorsa nem lesz ismeretlen kegyelmed előtt. S nem első út ez, melyen megkísérténk az ő megszabadítására, de utolsó. Kegyelmed hatalmas és nagyeszű férfiú, ki sokat tett a szultán előtt, s nem egy alkalma van segíthetni otthon másnak ereje megtörött. Kegyelmet előttem úgy áll minden, ha mindenég becsületre méltó lovag, s hogy egyenesen kegyelmettől van a legnagyobb bizalmam a boldogtalan moldvai fejedelemnő megszabadítását várni, eléggé bizonyítja, mennyire fölötte áll kegyelmet becsülésemben mindazoknak, akiket ismerek. Cselekedje kegyelmet, hogy a becsülést egy forró áldással is tetézhessem, mely egy szívből sem jött igazabban érezve, mint jöend Teleki Flóráéból. Flóra a leghelyesebben számolt. Tököli a szultán legmagasabb kegyében állt ekkor. Ismeretségben volt basákkal és vezérekkel, és gyakran egy odavetett szót tőle többet segített, mint mástól a hosszú könyörgés. És nagyon jól ismeri jellemét Flóra, midőn éppen ő, ki Tököli annyira megbántott, folyamodott annak nagy lelkűségéhez, bizonyos lehetvén felőle, hogy éppen emiatt bárhol legyen is Tököli, nem ismerend elővaló kötelességet, mint egy hölgy kérelmét teljesíteni. Kíránt ezáltal nemes nagy lelkűséget, mint egy lovagias elégtételt tanúsíthat, és éppen akkor, midőn a megszabadítandó nő ugyanaz, ki elválásuknak oka volt. Aranka össze-vissza csókolá barátnéját, midőn levelét elolvasá, és azután elkomorult. Ó, az én levelem nem lesz ilyen szép, szégyellem megmutatni. Flóra kedves szemrehányással tekinte barátnéjára, midőn Aranka átengedte a levelét Flórának, piros rózsává pirulva, míg az azt végig olvasá. Nemes szívű Feríz. Mikor még mindketten gyermekek voltunk, akkor te azt állítád, hogy szeretsz. Id utána tevé zárják össze a lányka, mint testvéredet, és nagyon jól volt, hogy zárják közé tette. Ha emlékezel még ez szóra, most bizonyítsd be azt. Legkedvesebb barátném Sturca Mária Budán vad, Hasszán Basa fogságában. Nekem nincs reményem másban, mint te benned, hogy őt kiszabadítod. Te rólad annyi szépet hallottam. Ha látni fogod őt, akiért könyörgök, esdeklő arcába, kisírt szemeivel, gondold, mintha én volnék ott. S ha visszaadod őt nekem, s keblemre ölelve őt mosolygó szemébe nézhetek, én is rád fogok gondolni. Béldi Aranka. A jánykák meghitt nemes szolgákra rábízták a leveleket. Elküldve az elsőt Temesvárra, hol akkor tököli időzött, a másikat Feríz Békhez, ki még Budán feküdt betegen. Tökölit éppen esti lakománál érte az izenet. Amint a levelet megkapva elolvasá, letevé poharát, kardot kötött. És azt mondva társainak, hogy egy kis kalandra indul, lovára ült és eltűnt a városból. Feríz Bég még lábadozó félben feküdt kerevetén. Egészsége, mint erős testalkatúaknál szokott, igen nehezen tudott helyreállni. S a legkisebb balhír, mely a törököket érte, oly izgatottságba tudta hozni, hogy minduntalan visszaeséstől kellett félteni. Úgyhogy végtére csak azért nem eresztének a körüllevők semmi hírnököt hozzá, hogy fel ne háborítsa, mert mikor azt hitték, hogy jó hírt hoznak is neki, ő mindig úgy ki tudta annak keresni rossz oldalát, hogy minden újság valódi méreggé vált reánézve. Utóbb görög orvosa úgy tett, hogy minden levelet, ami Ferízt érdekelni, maga olvasott el, még az apjától írottakat is, s ha legkisebb izgató tárgy fordult elő azokban, meg sem említette érkeztöket Feríz Bég előtt. Különösen bosszantá Ferízt minden irat, amely nőtől érkezett, ezeket egyenesen visszaküldék. Ilyen formán Aranka levele is könnyen az el nem olvastatás sorsára jutandott. Ha annak átadása Bíró Gergely uramra nem lett volna bízva, egy híres neves lúfő székelyre, akit méltó volt arról a becses tulajdonságáról ismerni, hogyha valahová küldék, akármint tehette szerét, oda ugyan elment, s ha azt mondták neki, hogy magának a török szultánnak adjon át valamit, befurakodott hozzá, s hiába volt minden kérés, minden ijeszgetés. Vele magával kellett neki beszélni, ha mindjárt a fejét leütötték volna is. Ez a derék Bíró Gergely tehát egy napon megjelenik Feríz Bég kioszkja előtt, és kérdezi, hogy beszabad-e menni. E szóra kilép hozzá egy szerecsens galéron fogva bevezeti egy szobába, ahol valami tűzhelyen egy felkötényezett ember főzött fekete leveket mindenféle görbe nyakú üvegekben. A szerecsen bemutatá Gergelyt a doktornak, mint hírnököt. Hogy hínak, kérdezi az, mérges pofával tekintve félváról a góbéra, s kitelhetőleg ijesztő képeket metélve rá. Bíró Gergelynek felel a székely, kétszer is biccentve fejével, hogy úgy van. Gergely, Gergely, mit akarsz? Feríz Béggel akarok beszélni. Én vagyok az, mit hoztál? Gergely csúnyául félrehúzta a száját e szóra. Mindjárt gondolva, hogy ez nem jó kimenete erre készül, mert ahogy ő előtte Feríz Béget leírták, ahhoz ugyan az előtte álló alak sehogy sem hasonlított. Levelet hoztam egy szép leánytól, adsz a szaporán, és azután eredj. Gergely körülhányta magán a zekéjét, hogy a tarisznyájához juthasson, de amíg benne kotorászna, oly okos volt, hogy a levél tartalmát szépen kihúzta a borítékból, és csak azt nyújtá át üresen az orvosnak. Jól van, Gergely, most elmehet, szólt az nyájasan, s az átnyújtott papír, anélkül, hogy felbontaná, beledugta a kandallóba, egyik retorta alá gyújtva vele. Hát, így szokták elolvasni a levelet, kérdi, fejét megvakarva Gerge, és az ajtó felé somfordált. Ott pedig ismét megállott, s amit fél lábbal kim volna, belenyúlt könyökig a szűre ujjába, s kikotorászott belőle egy boglárcs, azt két ujja közé fogva monda. Nini, ezt a boglárt itt találtam nem messze az úton, talán Feríz bég vesztette el. Az orvos elvevi a pompás, rubintos ékszert, és miután meggyőződött felőle, hogy az csak ugyan valamely főúrnak kellett elvesztenie, azt mondá, hogy majd mindjárt megmutatja Feríz bégnek. Né, hát nem Kent Feríz bég, kiállta rá a Góbé. Az orvos elnevette magát. Gergely, Gergely, ne tréfálj én velem! Én vagyok a szakács, és ha megszeretlek, itt marasztallak ebéden. Gergely nagyszerű orrokat fintorított a doktor főzelékeire. Az orvos ezzel bevitte a boglárt Feríz békhez, meghagyva az ott maradt szerecseneknek, hogy semmiből se igyanak, ami ott üvegben áll, mert meggebednek tőle. Kevés idő múlva nagy csodálkozással tért vissza az orvos, s levont szemöldökkel nekiállt Gergelynek, s olyat kiáltott rá, hogy maga is megijed bele. Hol vetted azt a boglárt? Hát hol vettem, szólt Gergely vállat vonítva, kinek nagyon tetszett az, hogy őtet meg akarják ijeszteni. Megmondod-e hamar? Ma nem. Nem-e? Kérdé, neki agyarkodva az orvos. Kennek nem, ha kerékbe törnek is. Talpadra veretek. Ha karóba húzatnak sem. Ember, Gergely, ha engem megharagítasz, megitatok veled egy pint orvosságot. Ide vele hátna, kiált a Gergely tűzbe hozva, s odaugratott az orvosságos üvegek közé, és egyet felkapott közülük, hanem annyi esze volt, hogy az alkoholt választotta ki, és kirántva a dugóját olyat hörpentett belőle, hogy maradt is benne, meg nem is. Hagy benne valamit, kutya, jaj, veszékelt az orvos, elkapva tőle az üveget, és ne idd meg mind. Megiszom én az egész patikáját, de nem szólok, ha nem akarok. Az orvos látta, hogy emberére akadt. Hát, Feríz bég előtt fogsz-e szólani? Az igazi előtt akármennyit. Az orvosnak mit volt tenni más, mint kinyitni Feríz bég ajtaját Gergely előtt, s betaszítani rajta a követet. Feríz bég ott ült a kerevetem. Halvány arcán lázas pirosság égett, még mindig kezében tartta a boglárt, szemeit reáfüggesztve. Ugyanazon boglár volt az, amelyet ő Béldi Arankának adott, midőn még mindketten gyermekek voltak. Hogy jutottál az ékszerhez? Kérdé Feríz szelíd bánatos hangon a hírnöktől. Akinek te adtad, az adta nekem, hogy elhidd, mi szerint ő külde hozzád. Feríz bég felvillanyozva kelt fele szóra helyéről. Ő külde tégedet hozzám, ő? Emlékszik rólam? Gondol rám valaha? Levelet küldött számodra általam. Feríz bég reszketve nyújtál ki kezét. Hol van a levél? A tűzbe vetettem, szólt közbe az orvos. Hogy merészelted azt tenni? Kiált a haraggal Feríz. Az orvos nem ijedt meg. Én orvosod vagyok, és egészségednek árt minden levél. Te vakmerő vagy, ordítá Feríz, bíbor vörösre gyulladt arccal, s olyat ütött az asztalra öklével, hogy minden orvosság leesett róla. Ne haragudj, uram, szólt Gergely kétfelé törülve bajszát. Míg Paján ott hideg vérrel szedé fel a legurult fiolákat és katujákat a szőnyegről. Nem a levelet égette el a derékember, csak a borítékját, volt annyi eszem, hogy a belsejét nem bíztam reá. E szóval elővonná táskájából a negyedrész ívre írt levélkét, s oda nyújtászt Feríznek, ki mielőtt elolvasná, csókjaival halmozál a kedves kézvonásait, míg Panajot uram elbámulva szólt Gergelyhez. Ejnye, te ravasz, Gergely, máskor, ha jössz, mindenestül a tűzbe vetlek. Gergely pedig gyönyörködve legelteti szemeit az ifjú arcán, míg az a levelet elolvassá. Mintha a lelket cserélték volna ki benne, mintha a szenvedések országából egyszerre a paradicsomba lépne, mosolyra, gyönyörre vált az ifjú arcán minden vonás. Mentül tovább olvasott, szemei annál jobban ragyogtak. S midőn az utolsó szóhoz ért, szívéhez szorítá a lapot, a legnagyobb gyönyör kifejezésével, s ott tartá azt sokáig. Szemeit mint egy boldog álomban lecsukva, mintha azért hunyná be, hogy más tárgyat ne lásson, amidőn az ő arcát idézi lelke elé. Anajut uram bámult, azt gondolván, hogy betegének valami baja lett, s Gergelyre förmet fogcsikorgatva. Micsoda ördöngös írást hoztál, te Gergely? Feríz ez alatt mosolyogva integette fejével, mintha valamely látott képnek köszöngetne, és lágyan suttogál. Úgy lend, uram, te rosszul vagy, szólt hozzá az orvos. Feríz még föltekintes, arca kigömbölyült. Én nagyon is jól vagyok. Vidd asztalomról orvosságidat, s hozass nekem bort és drága ételeket, ami a szájnak és szemnek kedves, a lelket és az ínyt gyönyörködteti. Hivas zenészeket és nyittast fel kapumat, virágokat rakas ablakomba, virág illattól részegen jöjjön a szellő hozzám. Mindenki vígan legyen körülem, ma születtem én másodszor. Panajot azt hívja, hogy betege eszén kívül van. Ez azonban életvidoran kelt fel fekhelyéről. Lehányta magáról meleg gyapjú öltönyét. Könnyű sejem ruháit ölté helyettük magára. Patyolat turbánt kötött a meleg bogjas sál helyett, melyben feje izzadt, s ki addig minden mozdulatnál morgott, panaszkodott, s oly könnyű lett egyszerre, mint a madár. Gyors léptekkel járt végig termében, büszkén hordozta arcát, melyről egy perc alatt eltűnt a kór, halvány sárga színe, és szemei villogtak, mint a tűz. Panajot nem bírta, mire vélni a változást, szentül kezdé hinni, hogy veszélyes paroxizmusba esett, és ebben ilyetében bekurjantá a bék cselédeit. A vén egyiptomi ajtóőr egy fiatal núbiai vadász és a kínai szakács egymás lábát taposva rohantak be a kiáltozásra. Feríz bég legénykedő tréfával állta útjukat, mielőtt az orvos szólhatott volna velük. Te Ali, szólt a vén ajtóőrhöz, menj a mecsetbe, s oszd ki az erszény pénzt a koldusok és dervisek közt, hogy adjanak hálát Allahnak meggyógyulásomért. Te készíts ebédet 12 ember számára, borról, virágokról és énekesekről is gondoskodva. Te hozd elő legtűzesebb paripámat, s tedd rá ünnepi cafrangjait, s ti többiek fogjátok meg ezt a jámbororvost, és csukjátok be orvosságai közé, hogy ki ne jöhessen onnan, s hívjátok fel barátaimat, aki ismerőseim mind, mondjátok, hogy meggyógyulásom ünnepét fogjuk ülni. Szolgák újjongatva fogadták Feríz rendeleteit, s legelébb is betuszkolák a jó Panajotot orvosság főző konyhájába. Azután szétszaladtak a parancsolatokat teljesíteni. Feríz akkor kézen fogáz izenethozó székelt, és megrázva jobbját férfiasan, szilárd hangon mondta neki. Te addig maradj nálam, míg úrnőt parancsát teljesítem, mert parancs az nekem, s teljesítve fog lenni. A lovászok ekkora előhozták a paripát. Tüzes fehér arab mén volt az, tízszer nyugtalanabb a hosszú pihenés miatt. Egy percig sem volt egy lába is nyugton, ketten fogták a fejét, s mégis alig bírták tartani. Kerekre nyílt rózsaszínű orjukain fújta a forró gőzt. Fehér sima szőrén keresztül látszott a teli vér piroslása. A szerencsétlen Panajot kidugta fejét oficinája kerekablakás, onnan nézte rimánkodva, mint ül fel betegem most mindjárt a táltosra. Ki néhány órával azelőtt, ha csak az ajtót becsapták, és arról panaszkodott, hogy a feje ezer felé szakad. A paripa rúgott, kapálózott. Az orvos sírva könyörgött a körülállóknak, hogyha van bennük együttérzés, ne hagyják a béget erre a griffmadárra ülni. Kinevették. Feríz oly könnyen, mint a szöcske veté fel magát a nyeregbe. A két lovász elereszték kantárszárat, paripa felágaskodott egyenesre, s két lábon ment, néhány lépés szökelve. Ekkor a bég belevágta éles kengyelvasát. A mén hangosan fölnyerített, levágta szügyébe fejét, s nyargalt előre, mint a villám. Az orvos siránkozva nézett utána, minden percben várva, hogy Feríz holtan esik le a lováról. Az pedig ült a nyerekben, ahogy mindig szokott, mintha hozzá volna nőve. Midőn az út felkanyarodik a várba, arra fordítá a kantárszárat, s eltűnt az utána bámulók szemei elől. Néhány perc múlva a várudvaron volt a lovag.
A vezér elég kívánt bocsáttatni, s azon válasz nyeri, hogy az most senkit sem akar elfogadni. Helyette kedves eunuchjaihoz fordult, tele erszénnyel jött a várba. Üres erszénnyel ment vissza, de mindent megtudott, amire szüksége volt. Hogy Hasszán a fogoly fejedelemnőt Ázraelével őrizteti, a két hölgyet éjjel kezeiknél fogva egymáshoz láncolva, hogy nagyon fél minden embertől, nehogy ellopják tőle a hercegnőt, de annál jobban bízik a kedvenc odaliszkban. Hogy éjjel 10-szer is föl kell sorba járni a termeket, ha nem lopódzott-e valaki a palotába. És amióta Mária kezei közt van, sem bort nem iszik, sem mákonyt nem szív, és ételt senki kezéből el nem fogad, mint kedvenc hölgyéjéből. Feriz Bék eleget tudott. Ismét lovára ült és visszanyargalt kioszkjához. Útközben a szomszéd mecsethez érve, ott lováról lekiállta a vén dervishez, ki szavára rögtön megjelent. Mondd meg annak, ki helyetted engemet megszokott látogatni, hogy holnap reggel látni akarom és beszélni vele. Ezzel néhány aranyat vetett a dervisnek és elvágtatott. A dervis bámulva nézett utána, s felszedve az aranyakat, rögtön felkullogott a várba, egész éjjel ott ólálkodott a kapuk előtt. Korán hajnalban találkozék Hayattal, s elmondá neki az üzenetet Ázraeléhez. Ez volt azon örömhír, mely az odaliszk legelső imájára érkezett, s mely őt oly boldoggá tevé. Másnap reggel Feriz Bég meghagyás szolgáinak, hogy senkit be ne bocsássanak hozzá, a vén dervist kivéve, s amint ezt belépni látták, zárjanak be minden ajtót. Nem sokára megérkezik Ázrael kísérő rabszolgáival a mecsethez, és néhány pillanat múlva, hogy annak rostéjai mögé eltűnt, megjelent a vén dervis alakja az utcán, mankóján bicegve, amíg a kioszkhoz ért. Feriz Bég észrevette őt ablakán keresztül, s kiküldte mindenkit szobájából, hogy vele egyedül maradhasson. A dervis benyitott hozzá, az ajtót bezárta maga mögött, a szőnyegeket leereszté, és azzal leszórta magáról álszakállát, álköntösét, s ott állt Feriz Bég előtt, reszketve, pirulva, szemlesütve az odaliszk. Feriz Bég kerevetén ült a legpompásabb öltözetében. Sohasem volt az ifjú oly szép, mint most. A hosszú betegség gyengéd halványságot ad a arcának, melyre a visszatért egészség és öröm rózsákat kezdte festeni. Hajfürtei török szokás ellenére nem voltak lenyírva, hanem hosszú omlatak fürtökben göndörültek vállaira. Finom meccésű ajkany boldogság volt kifejezve, mint egy meghazudtolásául az összevont szemöldökben ülő gondnak. Ázrael úgy állt előtte, mint egy szemérmes hajadon, kinek arca először van leleplezve férfi előtt. Hivattál, rebegi halkan, és én eljöttem hozzád. Kérni akarok tőled valamit, szólt Feriz félkönyökére nyugtatva fejét. Éltemet kért, viszonza hévvel az odaliszk, s lábaidhoz teszem, s remegve omlott-e szavakkal a kerevet lábaihoz, melyen az ifjú ült. Nem kevesebbet kérek tőled, mint éltedet. Egykor azt mondád nekem, hogy szeretsz. Igaz ez még most is? Lehet-e téged szeretni, és meg nem halni a szerelemmel? Mondád akkor, hogyha jobban ismernélek, én is szeretnélek téged. Jó, én ismerni akarlak. A hölgy reszketve tekinte az ifjúra, várta, hogy mit fog mondani. Az ifjú fölállt, és komoly magasztos hangon mondta. Előttem nem az arc rózsái, nem a szemek tüze, nem a termet bájai teszik széppé a nőt, hanem az, ami a lélekben szép. Mert én elismerem, hogy a nőnek lelke van, és nem játékszere a férfinak. Engem megragad a nemes érzés, az önfeláldozás, a hűség, a lemondás. Tudsz-e meghalni azért, akit szeretsz? Ké az nekem? Tudsz-e meghalni azért, aki gyűlölsz, hogy bebizonyítsd, miként szeretsz? Nem értelek, szólt Ázrael tétovázva. Meg fogsz érteni mindjárt. Egy fogoly nő van Hasszán kastélyában, akinek őrzése Tereád van bízva. A fogoly nőnek meg kell szabadulnia. Meg fogod-e őt szabadítani? Azrael szíve minden szónál lázasabban kezdett dobogni, minden vér eltűnt arcából, kétségbe esve tekinte az ifjúra fel, s fuldokolva mondta: te nőt szereted? Hidd, hogy szeretem, és szabadítsd meg úgy! A nő odarogyott Ferész bég lábához, és átkulcsolva kezeivel annak térdeit zokogva szólt: ó, mondd, hogy nem szereted, mondd, hogy nem ismered őt, és én meg fogom őt szabadítani, megszabadítom önnön életemmel. Ferész bég kegyetlen hidegséggel válaszolt: higgyed, hogy szeretem, s e hittel áldozd fel magad érte. Ma éjszaka várni fogok rá, ahol kívánod, s átveszem őt, ha elhozod. Kívántad, hogy megismerjelek, én meg akarlak ismerni. Mehetsz tőlem, és visszajöhetsz, ha akarsz. Az odaliszk a padozat szőnyegeibe rejté könnyes arcát, s kínos vonaglással csúszott Ferész lábaihoz fájdalmasan zokogva. Ó, Ferész, te kegyetlen vagy hozzám! Nem első vagy, ki a szerelemért föláldozá éltét. De így kínosan egy semmiként én. S nem vagy erre büszke? A nő fölemeléje szóra sápat arcát, nagy szemei holdasan világítottak, mint egy álomjárói. Megragadá Ferész kezét, hogy annál fogva felbírja magát emelni. Igen, büszke vagyok, te érted meghalni. Megmutatni, hogy itt belül volt egy szív, mely nemesen tudott érzeni, mely meg tudott szakadni azért, akit szeretett, azért, akit gyűlölt. Ez büszkeség lesz nekem. Úgy teszek. És azután, mintha gondolatja jelül akarná eltisztítani a gyűlöngő felhőket, végig simítá homlokát kezével, s alantabb, csendesebb hangon, nyugodtabb kebellel folytatá: ma éjjel, midőn a müezzim éjfélt kiállt, légy a várkert előtt leggyorsabb paripáddal. Nem soká fogsz várakozni, egy kis ajtócska van ott, mely egy rejteg lépcsőzetet zár el, amely a várból a sánc alá vezet el. Eljövök, és elhozom őt magammal. Ferész bég önkéntelen nyújtá kezét az előtte térdeplő asszonynak, és az egy forró szorítást érze kezét, és midőn felnézett az ifjú arcára, annak gyönyörben ragyogó vonásain, magasztos kém mosolyát látta derengeni. Szegény asszony! Azt hívé, e mosoly, e meleg készszorítás őt illeti, pedig távol-keleti bérceken túl volt egy szőkekék szemű szűz, annak képe lengett az ifjú előtt, midőn őre ámosolygott, annak örömére gondolt, midőn az ő kezeit megszorítá, őt üdvözli akkor. Szerelem tévedései. Azrael egész lényéből kiforgatva vált el Ferésztől, más szív dobogott keblében, más vér folyt szívén keresztül, eget földet más színben látott maga előtt. Azt hívé, hogy az ifjú mégis szeretni fogja őt, ha meg fog halni érte, és a hit boldoggá tevé. Ferész bég pedig azonnal maga elé hivatá bíró Gergelyt, megajándékozva őt, visszabocsájtá úrnőjéhez ez izenettel, amit kívántál, megtörténik. Oly bizonyos volt felőle, hogy Azrael szavát be fogja váltani, ha életével is. Hasszámbas a várva várta már Azraelét, ha az odaliszk nem volt körüle, oly gyámont annak érzi magát, mint egy gyermek, ki egy nagy városban dajkája mellől eltévedt. Az utóbbi napok a vesztett csata keserve, a mellőztetés gyalázata, az életérti aggodalom egészen megzavarták elméjét, s amiket a kór orvoslására használt a dobzódások éjei, a dervisekkeli imák, a hárem örömei és a mákony csak tökéletes szétbomlását siettették idegzetének. Ha egy óráig egyedül kellett lennie, mindjárt elaludt, azután ijedve ébredt fel ismét, s kapkodva tekinte szét, mint aki borzasztó álmokat látott. Néhány nap óta elhagyta ugyan a mákony, de mint rendesen szokott lenni, ha valaki a megszokott méreggel élést abba hagyja, egyszerre szétbomlanak annak hatása alatt kényszerített életműszerei. Az ópiumtól megválás nagyobb baj volt reánézve, mint a vele élés.
Időn Azrael belépett hozzá, akkor is aludt a lánc ki volt esve kezéből, melyen a hercegnőt tartá, s amint fölébredt alkalmalőn, meggyőződhetni felőle, hogy Mária nem szökött meg az alatt tőle, míg ő aludt. Hasszán mereven nézett rá egy ideig, úgy látszott, hogy idő kellett neki, míg gondolatait csak annyira is rendbe szedi, hogy valakire ráismerjen.
Hanem Azrael valami csodálatos, delejes hatás gyakorolhatott rá. Új jött a legmesszebbről, megismeré, léptei dobogását, ruhája suhogását meghallotta, s fölébredt legmélyebb álmából, ha őt közelíteni érzé. Azrael odaült mellé a kerevetre, és átölelte a vezért. Mária gyöngét szemérem érzettel fordult el tőlük, melyet észrevéve Hasszán, odavoná Azrael fejét ajkaihoz, és fülébe súgva mondá. Gonosz álmaim voltak ismét, Hamáliel az álmok angyala jelent meg előttem, s tudtam ráadá, hogy ha én nem ölöm meg ez asszonyt, ő fog megölni engem. Az én életem meg van mérgezve, amióta ő itt van. Eszem sincs rendén. Sokszor elfelejtem, hogy ki vagyok. Elfelejtem, hogy élek. Nem tudom, hol vagyok. Azt hiszem, Sztambulban élek, és az ablakon kinézve csodálkozom, hogy nem látom a Boszporuszt. Ennek az asszonynak meg kell halni. Ez meg fog gyógyítani engem. Megöletem őt még ma. Mária nem hallál szavakat, csupán gyermeke gagyogásaira figyelve, s Azrael csábító mosolyjal veti magát a vezér keblére, átölelve annak ingatag fejét, és csókjaival halmozva el arcát, a nagy sötét szemei mosolyával bevilágítva annak elkomorult lelkét. Szegény Hasszán! Azt hívé, e csábmosoly, ez ölelés, e csókok őt illetik, pedig akkor egy deli ifjú képelenget az odaliszk lelke előtt. Azért csókolt oly élesen, azért ölelt oly forrón, azért mosolygott oly csábítón, őt vélte látni és ölelni. A szerelem tévedései.